Előadásom címe a poláros fény rejtett dimenziói. A rejtett jelző az arra utal, hogy az emberi szem az gyakorlatilag érzéketlen a fénypolarizációra. Mielőtt belemennénk a fénypolarizációra, a rejtelmeibe, azért beszéljünk egy keveset a látás alapjairól, mármint a színlátásról. Mire jó az, hogy az embernek, nagyon sok állatnak van színlátása? A kép demonstrálja, hogy ha készítünk egy zöld levelekről és piros virágokról fekete-fehér színányalatú fényképet, akkor nem nagyon lehet meghatározni, hogy hol vannak virágok. Hogyha azt a feladatot adnám nektek, hogy számoljátok meg, hogy hány piros virágszírom látszik ezen a képen, akkor lehet tippelni. Nehéz meghatározni. Miért? Mert itt csak fényintenzitás van kódolva. Vannak olyan állatok, amelyek csak a szemük csak a fényintenzitására érzékeny. Minél nagyobb a fényintenzitás, annál nagyobb a fotoreceptorok által elnyelt jel. Az agyukban annál több elektromos kisülés megy bele, és így módon valami hasonlót lát egy színvak állat. A színlátás előnyeit demonstrálja ez a kép. Itt most már rögtön lehet választani arra a kérdésre, hogy akkor hány piros virág van, sőt azt is meg tudjuk válaszolni, hogy melyik a friss levél, tehát a fiatalabb levelek, melyek az idősebbek, melyiket világítja meg a direkt napfény, melyiket világítja meg a kékbolt, és így tovább. Ezt az információt, a színi információt használják például a méhek, hogy megtalálják a zöldmezőben a piros virágot. Nagyon sok állat és az ember számára fontos a gyümölcsöknek a színe is. Itt megint csak a szürke képen nagyon jól látszik, hogyha azt a kérdést adnám, hogy hol van, melyik a piros paprika, milyen színű az a sötétebb színű paprika, akkor azt már nem lehetne választ adni. Márpedig az fontos információ, hogy milyen a gyümölcsöknek a színe, hiszen egy majom mondjuk, amelyik fa tetején lát egy gyümölcsöt, és nagyon nehezen tud oda fölmászni és elérni. Ő kétszer is meggondolja, hogy érdemes-e fölmásznom nekem azért a gyümölcsért, csak akkor teszem meg, hogyha érett. Az érettségét pedig a színből lehet meghatározni. Hát ugye minél pirosabb, minél sárgásabb, tehát minél hosszabb hullámhosszú.
Csak hangosan van, mert nem
jó. Ez a mutató? Tehát minél nagyobb, hosszabb hullámhosszú az illető gyümölcsnek a színe, annál érettebb. Erre jó a színlátás. Most a fénynek itt a hullámhosszát használtuk ki, hogy a színeket a hullámhoz kódolja, meg persze ahhoz kell egy detektorrendszer. Van egy, a természetben azonban a fénynek egy másik sajátsága, az előadás címében emlegetett polarizáció, és hogy ez mire jó, ezt egy demonstrációs kísérlettel szeretném bemutatni. A Hegedűs Ramon doktoranduszom fogja bemutatni ezt az egyszerű kísérletet. Írásvetítővel. Ebben a műanyag tokba különböző nagyon vékony és darabokra vágott fóliákat, celofán darabokat helyeztünk el. Hát ami látszik, ugye ahol sok celofán lapolódott egymásról, sötétebb szürke, ahol kevesebb, ott kevésbé, de nehéz eldönteni, hogy hány réteg is van, hogyan állnak ezek, hiszen itt nincsen színkülönbség, és a fényintenzitás különbség is nagyon pici. Most a Ramon akkor elővesz egy varázsfóliát, és akkor ezzel a varázsfóliával szép effektust mutat be. Hogyha ezt ráadásul elkezdi forgatni, akkor színváltozások vannak, és rögtön kiderül, hogy hol van szín, illetve intenzitás, kontraszt, hol vannak egymásra lapolódva ezek a celofánok, hol van vastagabb réteg, hol van vékonyabb, és így tovább. Hát például erre jó a polarizáció. Tudnék, ez a varázsfólia, ez nem más. Köszönöm szépen, Ramon. Figyeljétek meg, ahogy forgatja. Amikor 90 fokkal elforgatja két varázsfóliát, ami persze polárszűrő, akkor a fényintenzitás is, meg a színek is egymás komplementerjei lesznek. Kivilágosodnak, illetve a sárgának mondjuk kék, a vörösnek mondjuk zöld árnyalat, tehát komplementer színben változnak. Köszönöm szépen! Ennek az az oka, ja igen, kapcsolja a lépszert, köszönöm, hogy amikor a polár szűrőket, tehát egymásra párhuzamosan, vagy egymásra merőlegesen helyezik, akkor valamilyen a fénynek, meg ennek a kristályok, meg a celofának a speciális tulajdonsága miatt ilyen szín effektusok alakulnak ki. Ebben nem megyek bele ennek a taglalásába, itt csak egy demonstráció volt arra, hogy mire jó a fény polarizációja. Például, hogyha a tengerben levegő planktonokat, amelyek nagyon átlátszóak, tehát láthatatlanok, láthatóvá akarjuk tenni, mikroszkóban akkor szintén ilyen polárszűrőket lehet alkalmazni. Itt akkor rögtön ilyen mindenféle színben világítani fognak a planktonok. És akkor eljutottunk tehát a fénynek ehhez az új rejtett dimenziójához, amiről az előadás szól, ami az emberi szem számára hozzáférhetetlen, de megfelelő műszerekkel vizsgálható, ez a fénynek a polarizációja. A fény az egy elektromágneses hullám, méghozzá transzverzális, tehát a terjedési irányra merőlegesen rezeg. A zöld színusz hullám mutatja az elektromos vektornak az időbeli vagy a térbeli változását, rá merőlegesen a mágneses vektor, és a terjedési irány az ilyen. Ez például, hogyha le tudnánk fényképezni, idézi ebbe a fényt, mondjuk kimerevíteni egy adott időpillanatban az elektromos, a mágneses vektorok ilyen színusz függvényt írnak le, vagy pedig, hogyha ez az időtengely, akkor az elektromos, illetve a mágneses vektorok ilyen színuszosan változnak időben. És az, hogy egy adott irányba rezeg a fény, egy adott hullámhoz, ezt nevezzük a fénynek a polarizációjának, vagy más néven magyarul a sarkítottságának. A fény, a természetes fény az általában nem egyetlen egy hullámból áll, és nem egy adott irányba rezeg. Például a napfény az teljesen polarizálatlan, ami azt jelenti, hogy ha a terjedési irányra merőleges síkban ábrázoljuk ezek a zöld elektromos vektoroknak, annak is az amplitúdóját, hogy milyen rezgés síkú, milyen sarkítottságú, milyen polarizációjú foton érkezik be, és ezek a vektorok egy kör, a vektoroknak a vége egy kört ír le, ez jellemzi a polarizálatlan fényt. A természetben a polarizálatlan fény az ritka, az égboltnak bizonyos pontjairól jön polarizálatlan fény, illetve a direkt napfény az polarizálatlan, valamint a nagyon vastag felhőknek a fénye az gyakorlatilag polarizálatlan. A természetben sokkal általánosabb, egy másik fajta polarizáció, a részlegesen lineáris polarizáció, ami azt jelenti, itt is mindenféle irányú rezgés előfordul, de van egy kitüntetett irány, itt most éppen a vízszintes. Vízszintesen rezgő fotonok abban a nyalában, amelyik vízszintesen lineáris, részlegesen lineárisan poláros, gyakrabban jönnek. Tehát ott nagyobb az elektromos amplitúdó, rámerőlegesen pedig a legkisebb. És akkor így lehet ábrázolni a részlegesen lineáris poláros fénynek a becsapódó fotonokat az időfüggvényében. Van egy még speciálisabb, a természetben még ritkában előforduló fény, polarizáció fajta, ez a cirkulárisan poláros fény, amikor is az elektromos vektor az időben állandóan változik, de nem össze-vissza, nem véletlen, hanem szabályosan ilyen körpálya mentén jobbra vagy balra tekereg, ezt nevezzük jobbra vagy balra cirkulárisan poláros fénynek. Az előadás végén erről lesz szó, ez elég ritka a természetben, úgyhogy erről sokat nem beszélek. És a legáltalánosabb állapota a fény polarizációnak az elliptikusan poláros fény, ami gyakorlatilag ennek a háromnak a keveréke, tehát polarizálatlan, részlegesen lineárisan poláros vagy cirkulárisan poláros fénynek a keveréke kihagyja az elliptikusan poláros fény, amire az jelenti, hogy minden irányba rezeg az elektromos vektor, de nem véletlenszerűen, mert szabályosan egy ellipszis mentén kering-kering, és ezt nevezzük az alapján elliptikus polarizációnak. Most hol találkozhat az ember poláros fénnyel a természetben? Mielőtt erre rátérnék, a lineáris polárszűrőkről beszélnék, erre megint van egy demonstrációs kísérlet, ez csak egy nem is kísérlet, egyszerű demonstráció. Talán hallottatok már a lineáris polárszűrős szemüvegről. Ez egy ugyanúgy néz ki, mint egy normális napszemüveg, de hogyha poláros fény esik rá, itt ezt a Ramon egy fölé rakott polárszűrővel demonstrálja, akkor bizonyos esetekben teljesen elsötétű, bizonyos esetekben teljesen átlátszó, hát amennyire a szürke szűrő engedi. Ez arra, ezt különböző célokra, köszönöm szépen, különböző célokra árulják a kereskedők, a következő fólia ezt hivatott demonstrálni. Ez a polárszűrős, lineáris polárszűrős szemüveg egy olyan sajátságos fólia, műanyag fólia, ami azt tudja, hogy ha ráesik polarizálatlan fény, tehát minden irányba rezgő fény nyaláb, akkor abból csak egy adott irányba rezgőt enged át. Ezt nevezik a polarszűrő átviteli irányának. És akkor itt lehet látni a magyarázatot, ez a polarszűrő szemüvegnek az átviteli irányát két sárga nyíl ábrázolja, függőleges volt, és a elé vagy a mögé tett polárszűrő színnek az átviteli iránya, a piros nyíl mutatja, szintén függőleges volt, ilyenkor átlát az ember rajta, hogyha ezt a polárszűrőt elforgatja 90 fokkal az ember, akkor teljesen elsötétül. És azt is láttátok, hogy folyamatosan forgatjuk, folyamatosan csökken a fényintenzitás, színuszosan vagy színusznézetesen csökken, ennek az az oka, hogy egy ilyen polárszűrő mindig csak egy adott elektromos vektorból, mindig csak a polárszűrő áteresztés irányával párhuzamos komponenst engedi át. Hogyha tehát elforgatjuk, ez a komponens ez fokozatosan csökken vagy nő, és ezáltal az áteresztett fényintenzitás is csökken vagy nő. Miért árulják ezt a boltokban lineáris polárszűrő szemüveget? Egyrészt normális napszemüvegnek is jó, tehát a napfény intenzitását jelentősen lecsökkenti, de ennél sokkal többet tud, mert a környezetünkből visszaverődő vízszintesen poláros fényt kiszűri. Például, amikor aszfaltúton vezetünk, és szembesüt a nap. Az aszfaltútról visszavert fény az mindig többé-kevésbé vízszintesen poláros, tehát az aszfaltút a párhuzamos, és hogyha az átviteli irány ennek a napszemüveg polárszűrőjének függőleges, akkor az pont kiszűri. A vízfelszínről visszavert fény szintén vízszintesen poláros, ezért a vízpartján nyaraló vagy üdülő embereknek szintén el lehet ezt adni, mert nem vakítja el őket a vízfelszínről visszavert fény, mert annak egy részét ki lehet szűrni, mert szintén vízszintesen poláros. És a horgászoknak is el lehet adni, azzal a szöveggel, hogy hát víz alá lehet nézni vele, hiszen itt az a jobb baloldali ábra mutatja, hogy a víz alá azért nem lehet, vagy nehéz lelátni, mert a vízfelszínről visszavert égbolt fény az elnyomja a víz alól jövő gyenge fény, de hogyha ezt egy ilyen polárszűrő szemüveggel kiszűrjük, akkor a vízszintesen rezgő fénysugarak, fényhullámok nem mennek át, csak a függőlegesen rezgőket és a víz alá lehet így módon nézni. Tehát erre használatos. Legtöbben azonban a hétköznapi életben a fényképészetben használják, vagy ha találkozhatunk lineáris polárszűrőkkel. A demonstrációs kísérletet most itt nem mutatom be, de az eredménye látható, hogyha oldalról megvilágítja három különböző könyvet egy ablakfény, és egy polárszűrőn keresztül nézzük, akkor hogyha a polárszűrőnek az átviteli iránya, ez a piros nyíl lesz függőleges, amilyen a könyv, oldalra jön a fény, akkor nem látszik a borítója, a szép színes borítója a könyveknek, mert elnyomja, ugyanúgy, mint a halak esetében nem látszottak a halak, elnyomja a csillogó felületről visszavert égboltfény. Viszont polárszűrő keresztül nézzük úgy, hogy elfordítjuk 90 fokkal a polárszűrőját, akkor ezt a függőlegesen poláros zavaró fényreflexort ki lehet szűrni, és így rögtön el lehet olvasni a könyvnek a címét. Miért rejtett ez az emberi szem számára? Miért kell polárszűrő ahhoz, hogy lefordítsuk a fénynek ezt egyébként nagyon jellemző sajátságát, tehát a polárosságát? Az emberi szem fotoreceptorai érzéketlenek a fény polarizációra, sarkítottságára. Ez az ábra hivatott ezt magyarázni. Itt van az embernek egy kitüntetett fotoreceptora, a pálcikája. Pálcikának a fotoreceptornak van egy membránja, és abban membrán korongocskák helyezkednek el, itt kinagyítva lehet látni. A membrán korongocskákban ezek a sok apró kis dupla fejű nyilak ábrázolják a látó pigmenteket, amelyek elnyelik a fényt. Ezek óriás molekulák, és a dipol tengelyük, mint egy antenna tengelye, ezek a nyilak ábrázolják. Egyetlen egy antenna, egyetlen egy dipol molekula, az polarizáció érzékeny, mert annál több fénnyel el, mind a poláros fényből minél párhuzamosabb a rezgéssík ezen tengellyel. Hogyha pedig rám merőleges, akkor pedig nagy kevés fénnyel lehet. Csakony. Ezek az egyedi kis antennácskák, látópigmentek, dipoltengelyi véletlenszerűen úsznak, helyezkednek el, mert úsznak ebben a folyadékkristály jellegű fotoreceptor membrányába, és így az egész rendszer már érzéketlen lesz a fény polarizációjára, mert kiátlagolódik minden. Az emberi szem tehát érzéketlen a fény polarizációra, mármint a fotoreceptorú. Ezzel szemben az állatok zöme, például a rovarok szeme érzékeny a fénypolarizációra. Miért? Itt lehet látni egy rovar fotoreceptorát. Itt a membránja, de itt nem korongocskák vannak, hanem ilyen fésűszerű, újszerű kitüremkedések. Ezeket mikrovillusnak vagy mikrobolyhoknak nevezik, lehet látni kinagyítva. Ezeknek az átmérője néhány 10 nanométer. Összemérhető ez a nagyság, nem nanoskálán, a látópigmentek kiterjedésével, és ezekben az apró kis membrán csövekben keresztben nem tudnak elhelyezkedni ezek az óriás molekulák, hanem nagyjából rendezetten a csövekkel, hosszengével párhuzamosan. És így módon az összes látópigment molekula, mind a katonaságnál be van egy irányba irányozva, és így módon az egész rendszer már érzékeny lesz a fény polarizációjára, mint egy antenna, sokkal több fényjel el ez a rendszer az optika, abból a fényből, amelynek a rezgésikja ezen mikrocsövekkel párhuzamos, mint azokból, abból a fényből, ami erre merőleges. Így módon tehát ez egy polárszűrőként működik, hogyha egy ilyen polárszűrőt forgatunk egy ilyen rovar szem előtt, akkor ő hasonló fényintenzitás modulációt, változást érzékel. Szorgalmas biológusok az évtizedek során megvizsgálták, hogy milyen állatok is érzékenyek a fénypolarizációra. Azt lehet mondani, hogy az emlősök kivételével, ugye az ember is egy emlős, emlősök kivételével minden állatcsoportban találtak már polarizáció érzékeny állatokat, sőt van egy algafaj, amely szintén polarizáció érzékeny, pedig ő nem is állat. Az sem teljesen igaz, amit az óra elején mondtam, hogy az emberi szem az érzéketlen a fénypolarizációra, a fotoreceptorok érzéketlenek, de maga az emberi szem azért ez kismértékben érzékeny. Ezt a jelenséget nevezzük Heidinger-féle effektusnak. Az interneten utána lehet nézni, az előadásom most erről nem beszélik. Tehát az emberi szem is azért valamennyire érzékeny a fénypolarizációra. Ha kimegyünk a természetbe egy polár szűrővel, akkor rácsodálkozhatunk arra, hogy a világunk mennyire poláros. Gyakorlatilag minden poláros. Itt lehet látni néhány példát. Három fényképet csináltam ugyanarról az objektumról, amikor függőlegesen fed, illetve vízszintesen állt a polárszűrőnek az átterjesztés irány, és akkor lehet látni, hogy egy ilyen tavacska, másiktól ez a virág, ez az aszfaltút, műanyagfólia, meg az autónek a színe, intenzitása hogyan változik attól függően, hogy forgatom a polárszűrőt, és hogyha van ilyen szín és intenzitás változás, akkor ez arra utal, hogy erősen poláros az illető objektumról jövő fény. Hogyha ugyanezt fölfelé vagy lefelé nézünk, tehát a tiszta égboltra, vagy a felhőségboltra, vagy fölmenjünk mondjuk több kilométer magasra, röpülővel lefelé nézünk a alattunk lévő földre, illetve a levegőbe, vagy a vízfelszínre, akkor az is ezen szín és intenzitás változások alapján, amelyek ugye a polár szűrőn miatt vannak, lehet látni, hogy ezek a, tehát a víz is, meg a levegő is, a légkör is erősen poláros. Ezeket a sajátságokat, tehát a polarizációnak a tulajdonságát lehet mérni, majd hogyha az egyetemre jártok, akkor meg fogjátok tanulni ennek a kísérleti részét, elméleti részét, fizikáját. Az a lényeg, hogy vannak műszerek, amelyek segítségével föl lehet térképezni a bennünket körülvevő világból jövő fénypolarizációjának az eloszlását. Itt lehet látni egy példát. Itt van az a gyümölcscsendélet, amivel indítottam az előadást. A vörös, a zöld és a kék csatornában mért, ezen képalkotó polariméterrel mért fényintenzitás eloszlás, ebből a háromból keverődik ki gyakorlatilag ez a színes kép, ezt látja az emberi szem, meg az emlősök szeme. De van a fénynek további dimenziója, vagy sajátsága, a polarizáció. Itt lehet látni a polarizáció fokot és a polarizáció irányt. A polarizáció fok az nem más, mint megmondja, hogy a bejövő fény intenzitásának hány százaléka lineárisan poláros. Ez a lineáris polarizáció ellipszis. Jelen esetben a 100%-osan poláros fényt azt feketével jelölik, és hogyha fokozatosan csökken a polarizáció fok, akkor egyre jobban, tehát a fehér irányába. Meg is lehet látni, hogy a különböző zöldségek, gyümölcsök különböző részei különbözőképpen polárosak. Ez a tárcsa pedig azt mutatja, hogy az innen jövő fény milyen színű, le lehet olvasni, akkor így rezeg. Például a piros és a sárga az függőlegesen rezgő fényt jelent, a lila és a zöld az viszintesen rezgő fényt, és mindez ráadásul a hullámos függvényben, hogyha egy kicsit tanulmányoz az ember, akkor látja, hogy ez hullámhoztól is függ. Ezt ahhoz lehet hasonlítani, mint amit talán ismertek a hőkamerák, amelyek, hogyha az ember belenéz, akkor a hőmérséklet térbél eloszlását lehet látni. Hát itt ez hasonló, csak itt nem a hőmérséklet, hanem a polarizáció fok, illetve a polarizáció iránynak a térbél eloszlása látható. Hol fordul elő a természetben poláros fény? Hát, mint mondtam, mindenütt, de a leggyakrabban az égboltra jövő fény poláros. Ezt egy demonstrációval szeretnénk demonstrálni, vagy bemutatni, hogy az égbolt ugye az miért kék, illetve miért fényes? Azért, mert jön a napfény, Ha nem lenne légkörünk, mint például a Holdon, akkor fölfelé nézünk, akkor feketességet látnánk. De mert van légkörünk, szóródik benne a fény, és akkor az égbolt is valamilyen színű. Na most ez a fényszóródás, ez okoz polarizációt. Egy nagy, rettentően egyszerű kísérlet, egy hosszú üvegcsövet vettünk, beleraktunk desztillált vizet, ez a légkör, és beleraktunk valamilyen apró fényszóró közeget. Ez lehet például alkoholban oldott gyanta, vagy egyszerűen néhány tejcsepp, és a tejcseppben lebegő apró zsírgömbök szórják a fényt. És alulról világítjuk meg, ez a napfény, ami eredetileg fehér és polarizálatlan, és ahogy szépen szóródik a légkörben a fény, egyrészt látható, hogy egyre pirosabb, mert közben kiszoródnak a kisebb, a rövidebb hullámhosszak, és a végén már csak a hosszabb hullám marad. Ez szimulálja, demonstrálja szépen a lemerő napnak a pirosságát. De itt nem ezt akarnám demonstrálni, hanem a Ramon most veszi a varázsfóliánkat, a polárszűrőnket, és hát nem tudom, hogy mennyire fog látszani, de hogyha forgatja, hogyha fényintenzitást láttok, akkor az utal arra, hogy poláros a fény. Méghozzá a polárszűrő átviteli irányából azt is meg lehet mondani, hogy hogyan poláros. Nem tudom, látszik-e valamennyire, hogy azt kéne látni, hogy ez a világító cső, ez hol világosabb, hol sötétebb, attól függően, hogy áll a polárszűrő. Sőt, ez a nyilacska itt mutatja, hogy most vízszintesen rezgő fényt enged át ez a polárszűrő, tehát ilyenkor úgy hiszem, hogy világosabb, és rám merőlegesen pedig sötétebb ez a szűrő, amiből tehát az következik, hogy ez a fény, ez vízszintesen poláros. Azaz a fény terjedés irányára merőlegesen poláros. Ez az égbolt polarizációnak egy egyszerű demonstrációja. Ugyanezt meg lehet otthon csinálni akváriumban, akvárium vizéből, hogyha lámpával megvilágítjuk, akkor a fölül jövő fény az erősen poláros lesz. Ezt ki is lehet mérni polariméterre, itt lehet látni, hogy erősen poláros, mert jó szürke, majdnem 100%. A kék és a zöld szint pedig arra utal, hogy vízszintesen rezeg a fény, tehát a terjedési irányra merőlegesen rezeg a fény. És akkor, hogyha az ember kimegy a természetbe, és ezzel a polariméterrel kiméri az égboltnak a polarizációs mintázatát, akkor valami ilyesmit lát. Ez éppen egy fölkelő nap, ez maga az égbolt, itt van a zenit, ez pedig a horizont. Itt pedig a vörös, zöld és a kékben a fényintenzitás, a polarizációfok és a polarizációs irány. Ami rögtön föltűnik, hogy az égbolt majdnem mindenütt poláros, tehát erősen szürke. Méghozzá a naptól 90 fokra van egy nagyon poláros zóna. 70-80% is lehet a fény polarizációja. De vannak olyan pontok, itt éppen kettő, ez éppen egyébként színessel van kódolva, sárga, zöld, kékkel, ahol nagyon pici a polarizációfok, 0, 1, 2, 3, 4 fok. Ezeket nevezik polarizálatlan vagy neutrális pontoknak, erről majd mindjárt mesélek. Ami még érdekesebb, a fény, az égbolt polarizációs irány mintázat. Itt lehet látni egy zöld-kék nyolcast. És ennek a hossztengelye mindig a nap irányába mutat. Ez azért fontos, mert az állatok, meg az ember is, hogyha akarná, ez alapján, a nyolcas alapján meg tudná határozni, hogy hol van a napnak az iránya, amikor a nap nem látszik. Mert az égbolt polarizációs mintázata, az tükör szimmetrikus a szoláris-antiszoláris meridiánra, és a tükör szimmetriát pedig ez a nyolcas, hogyha ezt láthatóvá lehetne tenni, ez a fénynek a rezgés síkja, akkor ezáltal a nap detektálható. Most az égbolt polarizációja az egy régi történet, 1809-ben fedezte föl Arago francia fizikus, hogy az égbolt egy pontja jövő fény az polarizálatlan, róla el is nevezték neutrális pontnak. Ez a földfelszín, ez a megfigyelő, ez pedig az éggömbnek a függőleges keresztmetszete, itt van a nap, a sú a nap, napva szemközti pont az antinap, az antinap fölött egy 30 fokkal van az Arago neutrális pont. 1840-ben Babinet, francia meteorológus, egy másik neutrális pontot felfedezett a nap fölött, 30 fokkal, majd két évre rá, 1842-ben Brewster, angol fizikus, felfedezett egy harmadik neutrális pontot az égboltról, ez pedig a nap alatt 30 fokkal helyezkedik el. Ezek a kitüntetett pontjai az égboltnak, mert az onnan jövő fény az polarizálatlan, egyébként pedig mindig poláros az égbolt. De már 1800-as években tudták, hogy léteznie kell a szimmetri okok miatt egy negyedik pontnak, amit azóta negyedik neutrális pontnak neveznek, a nap az antinap alatt 30 fokkal. Ez viszont a Föld felszínéről sohasem látható. Föl kell emelkednünk a légkörbe bizonyos magasságra, hogy ezt lássuk. Ezt 1840-es évek óta megpróbálták többen, nem sikerült. Egészen 2002-ig, amikor is a diákjaimmal elhatároztuk, hogy akkor nézzük meg, hogy tényleg létezik ez a negyedik neutrális pont. Egy szép nyári nap, a napfölkelt előtt a Malév hőlégbalon szakosztályának a segítségével béreltünk egy hőlégbalont, fölszálltunk 4000 méter magasságra, méregettünk, majd leszálltunk, bejöttünk a laborba, és kiértékeltük. És akkor itt lehet látni, hogy 4000 méter magasságban mit láttunk magunk alatt. Azért olyan kékes, ez egyébként Balaton környékén volt, itt talán lehet látni a szántóföldeket, de nagyon kevésbé, mert elég magasan vagyunk. Ez a nagy kék tenger, ez a légóceán, ami alattunk van, és ebben szóródik a fény, és kialakulnak a neutrális pontok. Nagyon hasonló ez az ábra az előzőhöz, amikor fölfelé néztünk, és itt van a keresett negyedik neutrális pont, ami optikailag teljesen hasonló az összes többihez, de most akkor már 2002 óta kísérletleg is be van bizonyítva. Itt is lehet látni ezeket a nyolcasokat, ami a szimmetriára utal, és ez egy hungarikum azért, mert ebbe a kísérletbe csak magyarok vettek részt. De ez csak egy tudományos eredmény, gyakorlati haszna nincsen. Gyakorlati haszna is van az égbolt polarizációnak, mert például a felhődetekciót teszi lehetővé, hogy megkönnyíti. Meteorológusok sok meteorológiai állomásban, megfigyelő állomásban az egyik feladat az, hogy leolvassák a hőmérsékletet, meg azt is, hogy az égboltnak mi a fedettsége. Józsi bácsi feladata, hogy óránként kimenjen és megbecsülje, hogy az égboltnak hány százalék a felhős. Ez nagyon szubjektív, nem eléggé kvantitatív, meg nem lehet összehasonlítani, a különböző Józsi bácsik nincsenek kalibrálva, függ az eredmény attól, hogy a Józsi bácsi hány éves tapasztalat, vagy hány évtizedes tapasztalattal rendelkezik, ezért a meteorológusok arra törekszenek, hogy ezt valahogy automatizálják, műszerekre bízzák. Ilyen műszert lehet itt látni, hát ez olyan, mint egy írásvetítő, de ez nem az, hanem ez egy fémtükör, ami fölé egy CCD kamerát helyeznek el, és ez kint van a terepen, éjjel-nappal, és 5 percenként vagy percenként csinál egy-egy színes felvételt az égboltról. Ez a gömbtükör ugye a teljes égboltot leképezi, vízszintesen jövő fény is ide berevődik, hát ez az egész égbolt, ez a zenit, ez pedig a horizont. És egy számítógépes program ebből a színes képből megpróbálja felismerni a felhőket. Hát ugye mik a felhők? Hát a szürkés, fehéres, tehát a színtelenek, ami nem kék, az felhő. És ez az algoritmus föl is ismeri a felhőket, hát bizonyos pontosága. Vannak itt azonban olyan felhők, amiket nem ismert föl. Mert vannak az égboltnak, a kék égboltnak is olyan részei, a nap közelében például, amelyek eléggé színtelenek. És akkor ez a rendszer azt is felhőnek ismeri föl. Na most a fény polarizációja segít abban, hogy megjavítsuk ezt az algoritmust. Nem kell más csinálni, mint mérni egy adott égboltnak, egy felhős égboltnak a polarizációs mintázat, tehát itt van a színes, itt pedig a vörösben, zöldben, kékben a polarizáció fok és a polarizációs irány mintázata, és ezt összehasonlítani egy elméletileg vagy egy kísérletileg korábban meghatározott tiszta égbolttal, amelynél ugyanaz a napállás, és összehasonlítani a kettőt, és ahol különbség van, az van egy valószínűséggel felhő. És akkor így módon megfelelő bonyolultabb algoritmussal egy ilyen felhő valószínűségi térképet lehet megadni, itt színek kódolják azt, hogy milyen valószínűséggel felhő, hát a piros az a legvalószínűbb felhő, és itt a részletekben nem mehetek bele. A felhő valószínűségi térképből pedig egy küszöbbel azt mondjuk, hogy mondjuk 20%-nál nagyobb valószínűséget fogadjuk-e felhőnek, akkor végül is lehet egy ilyen bináris térképet megkapni. Itt fehérre van ábrázolva a detektált felhő, és kékkel az égbolt, és hát bizonyítható, hogy ezzel a polarimetrikus felhő detekciós algoritmus ez sokkal nagyobb pontossággal tudja képes detektálni a felhőket, mint a szín alapján. Időközben már alakult is egy cég, diákjaim alapítottak egy felhődetektor céget, amely egy olyan automatikus műszer előállítására hivatott, amely ezen algoritmussal méri a felhőzöttséget a Föld felszínéről. Na most vannak űrhajók is, vagy nem űrhajók, hanem szondák, űrszondák, például egy Polder nevű francia űrszonda, amely szintén polarizációs mintázatokat mér, de ő a Föld körül keringve, és Például a Föld a látóterébe eső felhőknek meghatározza a reflektivitás mintázat, tehát itt lehet látni egy ilyet, ami meghatározza a polarizált intenzitását, ami nem más, mint a polarizáció fokszor az intenzitás. És ebből próbál meghatározni, hogy a felhő az most vízfelhő vagy jégfelhő. Itt éppen egy vízfelhőt lehet látni, tehát vízcseppekből áll, ami nagyon fontos, hogy a polarizációs mintázaton ilyen gyűrűk látszanak. Ezek nem más, mint a szivárvány. A szivárvány szórás az erősen polarizálja a fényt. Itt lehet látni a másod, harmad, negyedrendű szivárványokat is. Persze ez nem egy színes kép, ez csak egy adott a polarizált reflektivitásnak az eloszlása. Mindenesetre ez a szivárvány szórás miatt alakul ki, de ez csak vízfelhőkben igaz. Jégfelhőkben nincsen szivárvány szórás. Nem is poláros a jégkristályok által szórt fény. Itt lehet ezt látni. Ez a szórási szög függvényében a polarizáció fok jégszemcsék esetén, illetve vízszemcsék esetén, és lehet látni, hogy a vízszemcsék egy bizonyos szögben az antinaptól 140 fokra jelentősen megnő a fénypolarizáció, maga a szivárvány miatt. Na most hát a szivárvány az erősen poláros, ez bárki egy polárszűrővel bizonyíthatja, ki kell menni a természetben éppen, hogyha van szivárvány, meg polárszűrő, és forgatni a szemünk előtt, akkor lehet látni a szivárványnak csak ívének csak egy bizonyos részét lehet látni, attól függ, hogy hogyan áll a polárszűrő. Ezt a jelenséget Jean-Baptiste Biot fedezte föl jó régen. A ködív is poláros, a ködív az ritkább, mint a szivárvány, de nem olyan színes. De hogyha ködöt megvilágítja a napfény, akkor hasonló íveket lehet látni. Ez éppen egy ködív, ez éppen az északi sarkon készült most nyáron. A lemenő nap megvilágította az előttünk lévő ködöt, ilyen szép fehér íveket láttunk, és egy polárszűrőt forgattunk, itt függőlegesen fedén vízszintesen át, és lehet látni, hogy ennek a ködívnek csak bizonyos része látható a polárszűrőtől függően, ami bizonyítja, hogy erősen poláros. Na most ezzel az információval, tehát ez a Polder francia űrszonda, detektálni tudja, hogy a felhő, amit ő éppen vizsgál, az most vízfelhő vagy jégfelhő. És ezt néhány nap alatt körbejárja sokszor a Földet, és föltérképezi az egész Földet, és itt lehet látni pirossal a vízből álló felhők, kékkel pedig a jégből álló felhők. És ez egy fontos meteorológiai információ, például a légköri modellekhez, vagy a klímaváltozáshoz is ez egy fontos dolog. Úgyhogy erre jó például a polarizáció. Erre használhatja az ember. Az állatok mire használják az égbolt polarizációját? Hát például a navigációra, például a méhek. A méheknek ugye az a feladata, hogy a zöld mezőben találjon egy piros virágot, hogy gyűjtögessen, és a nektárra térjen haza, és a kaptárba a társainak adja át azt az információt, hogy milyen irányba kell röpülniük, hogy megtalálják a méh legelőt, tehát a virágokat. És ezt a méhek egy speciális tánccal, a nyolcas alakú tánccal kódolják, oly módon, hogy a nap iránya számukra a függőleges jelenti, tehát a gravitációs erőt, és a táncát a függőleges lépen járja el. Hogyha a virág a nap irányába, tehát a méh legelő nap irányába van, akkor az a nyolcas alakú táncnak a kereszt hídja, ez a hullámos, ahol riszálja a potrohát a méh, ez függőleges. Hogyha a méh legelő mondjuk 30 vagy 40 fokra van a naptól, akkor arányosan ennek megfelelően ez a 8-asnak ez a hullámos része elfordul, és ezzel kódolja a méh a többi társának, hogy menj ki, nézd meg merre van a nap, és ahhoz képest 30 fokkal röpüljél. Ehhez viszont kell látni a napot. Mi van akkor, hogyha felhős az ég? Nem látják a napot. Na most a méhek azok érzékelik az égboltnak a polarizációját. Ők átvitt értelemben úgymond látják ezt a 8-as kék és a zöld 8-as, tehát az égbolt rezgés síkjának ezt a mintázatát, látják a tükörszimmetriáját, és hogyha kitakarom a nap környékét, vagy egy felhő kitakarja, akkor sincs semmi baj, mert látják, idézi elbe ezt a zöld-kék 8-as, és annak az irányából meghatározzák a napot, tehát ugyanúgy szépen működik. A sivatagi hangyák hasonló módon járnak el. A sivatagi hangya fészke a sivatag homokja alatt van, kimegy, keresget a legnagyobb hőségben mindenféle kaját, és utána több méterre, több tíz vagy több száz méterre is elkalézolt, és neki gyorsan haza kell érnie. Hogyan talál haza? Nincs semmiféle növény, vagy nincs tereptárgy, hogyan tud navigálni? Hát ugyanúgy, mint a méhek a nap iránya alapján, ahhoz képest méri, vagy hogyha nap nem látszik, akkor az égbolt polarizáció alapján, itt lehet látni egy ilyen sivatagi angyalt, az ő szemének a felső része, sárgába jelzett felső része erősen polarizáció érzékeny, és ezzel a kékkel jelzett látótérben vizsgálja az égbolt polarizációját, keresi azt a zöldkék 8-asnak a szimmetria tengelyét, és ebből határozza meg a napirányát, mert ő mindig ahhoz képes méri, hogy milyen szögben volt nekem, vagy milyen szögbe kell rohannom, hogy visszaérjek a facecamhez. Most eddig tehát az égbolt polarizációjával foglalkoztunk, ami a természetben előforduló egyik leggyakoribb polarizáció. A lineáris polarizáció és az égbolt fölülről. Hogyha lefelé nézünk, ott is van egy erősen poláros objektum, ezek a vizek, a vízfelszínek. És a vízi rovarok például a fény polarizáció alapján találják meg a vizeket. Egy vízi rovar, hogyha vízszintesen poláros fényfoltot lát, akkor fejest ugrik bele. Teljesen mindegy az, hogy milyen lehet az mesterséges fény, vagy valódi víz. Tehát erős a jel, erős ez az ingerenciája, hogyha egy vízirovar vízszintesen poláros fényt lát, akkor az neki víz. Miért? Azért, mert a vizek erősen polárosak. Hát itt megint az a korábban szereplő dia, vagy trió, hogy a vizek attól függően, hogy milyen irányú a polárszűrűnek a rezgésége, különböző színűek, meg fényintenzitásúak, és így módon a vizeket lehet a polarizáció alapján detektálni, és itt az is bizonyítható, hogy a vízfelszínről visszavett fény az mindig vízszintesen poláros. Biológusok vizsgálták, hogy a vízi rovarok mikor keresnek vizet. Hát, hogy egy vízi rovar ugye él, mint hal a vízben, él a tócsában, és hogyha a tócsa, vagy pocsolya, vagy patak, vagy víz kiszárad, vagy túl meleg lesz, vagy kevés lesz benne a táplálék, vagy túl sok lesz benne a fajtás, akkor elhagyja ezt a vizet, mert alkalmatlan lesz a további élet számára, és keres új vizeket. Na most mikor keresen egy vízrovar vizet? Hiszen ő néhány 10 perc alatt kiszárad. Ez azért vízrovar ahhoz alkalmazkodott, a levegőben kiszárad a teste. Tehát neki jól meg kell gondolni, hogy mikor érdemes nekem vizet keresni. Hát azt gondolhatná az ember, hogy nem délben, mert akkor nagyon meleg van, hanem este. Ez is egy lehetséges magyarázat. De vannak olyan vízrovarok, amelyek éppen délben navigálnak. Biológusok földérképezték ezt. Itt a vízszintes tengelyen lehet látni a napszakos változását a vízrovarok vándorlásának. Ez a 0 óra, ez pedig 24 óra, és itt lehet 4 fajt látni. A korixa, a szigara, a Enocrus és a Helophorus. Az egyik faj, a piros például reggel navigál, tehát reggel röpködik, akkor ott van egy nagy maximum, ez a röpködési gyakoriság. Majd délben nem, majd este. A sárga faj az csak este röpköd. A kék faj az reggel, délben, aztán kész. A zöld faj pedig délben és este. És több száz ilyen fajnál megvizsgálták kollégáim, biológusok Csabai Zoltán, Bodapál, Kriska György, Bernát Balázs, és ők azt találták, hogy majdnem minden vízirovar vagy délben, vagy reggel, vagy este röpköd. Na most ennek mi az oka? Ja igen, ezt lehet ábrázolni a röpülési gyakoriságot nem az idő függvényében, hanem a napnak az állása, méghozzá a horizontól mért szögtávolsága függvényében. Délelőtt, illetve délután. Lehet látni, ezek a sok apró kis pont mindegy egy-egy vándorlási maximumot jelent, hogy a vízirovarok zömében délben, tehát magas napállásoknál navigálnak, illetve alacsony napállásnál, tehát reggel, délben vagy este. Most mi lehet ennek a fizikai oka? Hát ezt polarimetriával lehet megint megmagyarázni. Kimegy az ember a természetbe, és mondjuk egy világos, meg egy sötét, víznek kiméri a polarizációját, méghozzá az idő függvényében, napállás függvényében itt delelés van, és ahogy szépen haladunk lefelé, a nap szépen lenyugszik, ez pedig már a nap a horizont alatt van, mínusz 6 fokra a horizont alatt. Ez az égbolt tükörképe, amit tulajdonképpen látszik a vízben, ez a polarizáció fok, ez a polarizációs irány mintázata. Világosabb, illetve sötétebb vizekre. Ami rögtön föltűnik, hogy a fehér, a világosabb vizek azok nem annyira polárosak, mint a sötét vizek. A polarizáció fokot itt a sötétebb szín ábrázolja. Az is látható, hogy a fehér vizek, vagy a világosabb vizeknél a vízszintesen poláros tartomány, ami zölddel kéken van jelezve, az magasabb napállásoknál lecsökken. Míg a fekete vizeknél a zöld-kék az dominál, tehát a fekete vizek azok majdnem mindig vízszintesen polárosak. Na most a vízi rovar számára mi a víz? Az a víz, ami erősen poláros és vízszinteshez közeli, mondjuk 0 fok plusz-minusz 5 fok. Az ilyen pontoknak a halmazát, hogyha az ember képezi, akkor, és ez feketével ábrázolja, akkor ezt a mintázatot láthatja. Tehát ezen vízből, ami egy hatalmas vízfelület volt, csak ezeket a feketével jelzett tartományokat tekint a vízirovarvíznek. Hogyha más irányba néz, onnan függőlegesen poláros fény jön, vagy nem eléggé poláros, és azt ő nem tekinti víznek. És hogyha az ember most ezek után összeszámolja ezen pontok, fekete pontoknak a halmazát, megadja meg a részesedését, akkor megadja annak a valószínűségét, hogy egy vizet, egy vízibogár, vízirovar milyen valószínűséggel tekint víznek. Itt ez a víznek tekintett hányad van ábrázolva a napállás függvényében. A fekete és tehát a világos és a sötét vizekre, a vörös, zöld és a piros hullámhoz tartományban. Amit láthatunk, hogy ennek a görbének két maximum van. Az egyik maximum alacsony napállásnál van, tehát amikor a nap fölkelte vagy naplemente van, a másik maximum pedig beleléskor van, a sötét vizeknél. A fehér vizeknél egyetlen egy maximum van alacsony napállásnál. Tehát egy vízirovar alacsony napállásnál tekinti leginkább víznek a vizet, a fekete vizeket pedig még magas napállásnál is annak tekintheti. És hogyha ezt összehasonlítjuk azzal a korábban idevetített képpel, hogy a vízirovarok azok magas, illetve alacsony napállásnál navigálnak, akkor szép az összhang, tehát polarizáció oka van, optikai oka van annak, hogy a vízirovarok miért pont reggel, délben és este navigálnak. Legoptimálisabb napfölkeltekor lenne, hiszen akkor a legpolárosabb a vízfelszínről visszavert fény, de mégsem akkor röpködnek a vízirovarok, mert a napfőkeltekor nagyon alacsony a hőmérséklet, és nem működik még a szárnyizmuk, ezért eltolódik a reggeli navigációs maximumuk a reggeli órákban, akkor, amikor még mindig elég alacsony a napállás, de a léghőmérséklet már elég nagy ahhoz, hogy a szárnyizmuk működjön. A vízi rovaroknak a polarotaxisa, tehát hogy a vizeket vízszintesen poláros fény alapján találják meg, ez az evolúció során alakult ki, a túlélésüket szolgálta. Néha ez a sajátságuk a halálukat okozza. Akinek van autója, azt tapasztalhatta, hogyha piros az autója, vagy mondjuk a fekete, tehát sötét színű, akkor azok arra, hogyha vízpart menten landol, vagy vízpart mellett parkol, akkor néha esőszerűen landolnak, potyognak a vízirovarok az autóra. Kérdés akkor, hogy miért vonzódnak a vízirovarok a piros autókhoz, meg a feketékhez is? Hát azt gondolhatnánk, hogy a színe miatt. Tehát, hogy a piros autó, hát az a föltűnő szín az ember számára. Az a baj az ezzel a magyarázat, hogy a vízirovarok nem látják a piros színt. Őnekik nincs piros érzéke receptoruk, őnekik van ultraibolya, zöld és kék érzéke receptoruk. Az embernek meg van vörös, zöld és kék. Tehát el van tolódva a színérzéken. A vízirovarok számára néha, meg az utódjaik számára halálos a piros autó, mert hogyha lepetézik egy vízirovarra víznek hitt piros autóra, akkor elpusztulnak persze a vízirovarok. De az autó tulajdonos számára is nem túl kedvező ez, mert bizonyították kémikusok, hogyha egy rovarpetét rárakunk egy autó karosszériára, és 70-100 foknál magasabbra növekszik a hőmérséklet, ami napsütésben könnyen előfordulhat, akkor olyan savak keletkeznek napsütés hatására ebből a szitakötő, vagy akármilyen rovarpetéből, hogy azok kimarják az autó karosszériának a védő lakrétegét. És ott aztán mindenféle káros anyagok behatolhatnak a lakrétegbe, és néhány hónap alatt ilyen mat szürke, vagy mat foltok lesznek, tehát az autó fényét elveszti. Tehát se a vízirovarnak, se az autó tulajdonosnak nem jó ez a tulajdonság. Na most, mi lehet ennek az okát? Sejthető most már, hogy itt is a polarizáció játszhat szerepet, hogyha egy polár szűrővel nézzünk például egy piros Suzuki-t, függőlegesen, vízszintesen poláros szűrőn, akkor lehet látni az intenzitásbeli különbséget, ami utal arra, hogy erősen poláros az autó. Biológusok ki is mérték ezt, hogy tényleg a vörös, a sárga, a fehér és a fekete autók közül melyiket preferálják a vízirovarok. Kitettek vízirovar biotópba, fekete, sárga, fehér és piros, fényes, nem autókat, hanem műanyag fóliákat, és összeszámolták, hogy 18-21 óráig hány száz, hány ezer vízirovar landol rajta, és itt lehet látni az egyet számot az idő függvényében, ugyanígy a fajszámot az idő függvényében. Azt tapasztalták, hogy amikor elkezdenek rajzani naplemente után 20 óra, 21-kor, ennek az okát ugye már értjük a vízirovarok, akkor sokkal több vízirovar landol a piroson és a feketén, gyakorlatilag elhanyagolható a sárga és a fehér autó landoló rovarok egyedszáma és fajszáma. Ennek az oka megint a polarizáció, előveszük megint a polariméterünket, kimérjük egy fekete, jelen esetben éppen Suzuki, annak nincs jelentőség, hogy mi a márka, kimérjük a polarizációs mintázatát a vörös, zöld és a kék csatornában. Nézzük a polarizáció fokot. Azt veszük észre, hogy ennek az autónak a karosszériája, az üvege meg a motorház teteje erősen poláros. Jó, sötét, sötét-szürke színárnyalat van, ami azt jelenti, hogy legalább 50-60-70 fok a polarizáció foka. Az irány pedig itt lila, világos lila és világos zöld, ami vízszintesen poláros. Tehát ez minden, ez a fekete Suzuki, ez minden hullámhoz tartományban erősen és vízszintesen poláros, ideális csemege a vízrovar számára. Nézzük a piros autót. A piros autónál gyakorlatilag ugyanezt kapjuk azzal a különbséggel, hogy a piros tartományban nagyon kicsi a polarizáció fok. Ennek a fizikájában most nem megyek bele, ezt fogadjuk el tényleg, viszont piros színben nem érzékel a vízrovar. A vízrovar csak a zöldet és a kéket érzékeli. Zöldben és kékben pedig a piros és a fekete Suzuki az ugyanúgy néz ki. Erősen poláros és vízszintesen poláros. Ő tehát a piros Suzuki-t meg a fekete Suzuki-t víznek hiszi, és landol rá, ez az oka. Nézzük a fehér Suzuki-t. A fehér Suzuki hullámhoztó szinte függetlenül gyakorlatilag polarizálatlan fehér a polarizáció fok mintázaton, ami azt jelenti, hogy nagyon kicsi a polarizáció foka. És az a nagyon kicsi poláros fény is ráadásul néha függőleges, vagy ferdén poláros, itt ilyen sárga, sárgás, pirosas színek fordulnak elő, ami azt jelenti, hogy majdnem függőlegesen rezeg. Tehát nem elég, hogy nem is poláros, nem is biztos, hogy érzékel a rovar, de amit érzékel, az is függőlegesen poláros, az meg nem jelent vizet a vízrovar számára. A sárga Suzuki-nál gyakorlatilag ugyanez látható, polarizálatlan, ami kevés polarizáció van, az is hát legalábbis a piros és a zöld tartományban függőleges, egyedül a kékben tűnik vízszintesnek, de ott nagyon kicsi a polarizáció. Tehát ez az oka, hogy becsapja a polartaxisra ezeket a vízrovarokat, ő a piros autót is ugyanúgy látja, mint a feketét pedig víznek látja, mert a feketéről visszaverődő fény erősen, vízszintesen poláros. Ez a polartaxis, ez további problémákat okozhat a vízirovaroknak. Mert nem csak az autók csapják be, amelyek legfeljebb az a rájuk rakott petéket pusztítják el, magát a vízirovat nem pusztul el. Hát legfeljebb, ha kiszárad. De ez nem olyan probléma. Sokkal nagyobb környezeti problémát okoznak a kőolaj kiömlések. A kőolajipar átfejtés, tárolás, szállítás miatt tele van az ember, hogyha megy a természetbe, ilyen kisebb-nagyobb kőolaj kiömlésekkel. És ezek a kőolaj kiömlések, ezek néha egészen nagyok, például Budapesten 50 évig létezett a budapesti pakorató, ez a 18. kerületben Pest-Szent-Imre-Pest-Szent-Lőrinc, egy tüzép telepen, hatalmas ilyen lakótelep mellett 50 évig létezett egy ilyen pakurató, ahol ilyen kőolaj származékot tároltak nyílt felszínén, lehet látni régi felvételt nyáron, ősszel és télen így nézett ki a pakurató. Az ember elmegy ennek a pakuratónak, ami már nem létezik, mert felszámoltak, hála Istennek, de 50 évig létezett. A pakurató partján, meg magában az olajban mindenféle rovarokat, zömében vízirovarokat talált. Itt lehet látni a vízrovar tetem, itt felismerte egy lepke, egy frissen belepusztult kérész, itt egy botpoloska, mindenféle csíborok, szitakötő, különböző búvárpoloskák, frissen beledöglött szitakötőpár, és így tovább. Tehát a vízrovarokat megtéveszti a kőolaj is, és hát hogy a kőolajhoz hozzáér, akkor persze rögtön bele is pusztul. Egyébként a madarakat is, itt lehet látni egy madár tetem, ők nem a polarizáció alapján, hanem egyszerűen a fénycsillogás alapján hiszik víznek. A vízrovarok viszont víznek hiszik a kőolajt, azért mennek rá. Na most miért? Sőt, azt is lehet bizonyítani kísérletekkel, hogyha egy vízrovar választhat víz és kőolaj között, akkor a kőolajat választja. Mi ennek az oka? Demonstrációs kísérlet, amit most időhiányában csak az eredményt tudom prezentálni, hogyha veszünk egy három petricsészét, az egyiket föltöltjük kőolajjal, a másikat tiszta vízzel, a harmadikat pedig teljes zavaros vízzel, és kimérjük a polarizációs mintázatát, akkor méghozzá oly módon, hogy a petricsészék felső része árnyékban van, és napsütéssel csak tehát direkt napfény csak az alsó részét éri, akkor a következőt észleljük. A fekete kőolaj az erősen poláros, szinte 100%-osan poláros. Míg a vizek azok nagyon halvány szürkék, tehát nem nagyon polárosak. A fekete kőolaj az mindig lila, tehát mindig vízszintesen poláros, még az árnyékban lévő része is vízszintesen poláros, zöld, de a víz az helyenként vízszintesen poláros, viszont az árnyékos részek függőlegesen polárosak. Tehát, összefoglalva, a fekete kőolaj az mindig vízszintesen poláros és erősen poláros. A vizek pedig néha lehetnek vízszintesen polárosak, néha lehetnek erősen polárosak, de általában nem biztos, hogy mindig vízszintesen polárosak, és az sem biztos, hogy mindig erősen polárosak. És hogyha egy vízirovat választhat, akkor a szupernormális tingert választja, tehát a polárosabbat, a vízszintesen polárosabbat választja, ő neki az a csábító, az a víz. Ennek fizikai oka van, hogy ez miért van így, ezt most ugorjuk át. Na most nem csak a folyékony kőolaj ilyen életveszélyes a vízirovarok számára, hanem az egyszerű műanyag fóliák, vagy az aszfaltút. Itt lehet látni egy aszfaltutat, amely a Dömörkapunál egy patak mellett húzódik, ahonnan minden májusban mindig kérészek rajzanak ki, és a kérészek miután pároztak, ahelyett, hogy visszamennének a patakba lepetézni, a patak mellett húzódó aszfaltútra petéznek. Itt lehet látni párosodó, meg aszfaltútra landoló és ott lepetéző kérészeket. Itt egy ilyen kérész csomag, tete csomag az 3-6 ezer petét jelent. Tehát ez a kérész lerakta a petét, rögtön el is pusztult, kiszáradt néhány perc alatt elpusztulnak az utódjai. Ennek is szintén az az oka, hogy az aszfaltútról visszavert fény az naplementekor erősen és vízszintesen poláros, és hogyha ezt összehasonlítjuk a mellette lévő pataknak a polarizációs mintázataival, akkor kiderül, hogy sokszor még polárosabb és vízszintesebbhez közelebben poláros az aszfaltút, mint a víz, ezért megint csak, ha választhatnak a kérészek, vízrovarok, akkor az aszfaltot, a polárosabbat választják. Eddig arról volt szó, és akkor elérkeztem előadásom utolsó 5 percéhez, arról volt szó, hogy a természetben honnan jöhetnek poláros fények, és azok általában milyenek, hát lineárisan polárosak, ez az zöme. Van a fénypolarizációnak egy ritkább változata, amit az óra elején elmondtam már, a cirkulárisan poláros fény. Ez nagyon ritka a természetben, de előfordulhat. Itt lehet látni egy fényfényű Scarabeus bogarat. Piros a tora, a tora, piros fényfényű, és ilyen sárgás-zöld fényfényű a potroha. Lehet látni egy másik bogarat, ami alakra ugyanúgy néz ki, mint ez, csak ez tök fekete. Elsőre azt gondolhatná az ember, hogy ezek rokonfajok, de mégiscsak más faj. Na most az az igazság, hogy ez ugyanaz a faj. Ez a Cetonissima jouselini, Scarabeus bogár. Lineáris, balos, cirkuláris, illetve jobbos cirkuláris polárszűrőn át nézve, szabad szemmel pedig így néz ki a maga a bogár. Nem minden fényfényű bogár cirkulárisan poláros, például itt lehet látni egy levélbogarat, vagy egy futóbogarakat, zöld fényfényű futóbogarakat. Ezeket, hogyha jobbos vagy balos cirkuláris polárszűrőn át nézzük, akkor ezek nem feketednek be. Tehát ezek nem cirkulárisan poláros. Na most erre is ki lehet fejleszteni egy mérőmű, egy műszert, ezt az előbb segédem Hegedűs Ramón doktoranduson fejlesztette ki, egy olyan polarimétert, amivel már nem csak a lineáris polarizációs mintázat vizsgálható, mérhető a hullámos függvényében, hanem a cirkuláris polarszűrő is, és akkor például ez a bogárnak a teljes optikai lenyomata így néz ki, vörösben, zöldben és a kékben a lineáris polarizációfok, a polarizációs irány és az ellipticitás, ami nem más, mint a cirkuláris polarizációfok, minél lilább, annál cirkulárisan polárosabb, méghozzá jobbra, illetve minél zöld, minél sárgásabb, zöldebb, annál cirkulárisan polárosabb balra, és akkor itt lehet látni, hogy például a vörösben és a zöldben ez a bogárnak a potroha erősen balra cirkuláris, de például a kékben ez a bogárnak a tora ha nem is erősen, de gyöngén, de jobbra cirkulálisan poláros. Na most ezt a jelenséget Albert Abraham Michelson Nobel-díjas amerikai fizikus fedezte föl 1811-ben, ezen a bogárfajon. Ez is egy ilyen szép fényfényű skarabeusz bogár, díszbogár, és ennek a oka az, hogy ezen skarabeusz bogarak kitin páncéljában a kitin molekulák nem rendezetlenül, hanem egymás fölött rétegezve helyezkednek el, méghozzá oly módon, hogy irányítva. Hogyha följebb megyünk néhány nanométerrel, akkor a fölötte lévő kitin molekula valamekkora szöggel el van fordulva, mint csiga lépcső így. És ez az oka végül is annak, hogy a visszavert fény az cirkulálisan poláros balra vagy jobbra. A természetben máshol is előfordul cirkulálisan poláros fény, méghozzá a Szent János bogarak esetében. A Szent János bogarakat lehet ismerni, itt lehet látni egy kifejlett bogár, ez pedig a lárvája, mind a kettő ilyen bioluminescens fény bocsát ki. Éjszaka ezzel navigálnak. A potrohukon van két lámpácska, egy sárgával jelzett kis lámpácska, ez éppen a lárva alulról nézve, és ebben ilyen bioluminescens fény kibocsátó szerv van, ezt villogtatják, és ezzel kommunikálnak, és itt találhatják még egymást a sötétben. És kimutatták biológusok, hogy a jobb oldal, jobb lámpa az jobbra, a bal lámpa még balra cirkulálisan poláros. Ez egy szép példája, hogy a természetben hol fordul elő, ha ritkán is cirkulálisan poláros. Ennek a biológiai jelentőségét nem tudjuk. Se ennek, se ennek a skarabeusz bogarak cirkuláris polarizációjának nem tudjuk a jelentőségét, de a tény ott van, fizikusok ki tudjuk mérni, és hát biológusok a jövőben talán megvizsgálják, hogy egyáltalán látják ezt a cirkuláson poláros fényt ezek a rovarok, van-e ennek valami jelentősége. És akkor köszönöm szépen a figyelmet!